férfiakat, és az volt az érzése, ha egy szakállas ajánlatot tenne neki, hát egyszerűen nem volna képes ellenállni. De már nagyon kevés férfi hordott szakált, Giulia szerencséjére, mert ha egy szakált meglátott, gyengék lettek a térdei. És akik szakált hordtak, azok nem tettek neki ajánlatot. Szerette volna tudni, ki volt az a spanyol. Egy-két nappal később látta, amint Schmendő Fert játszott a kaszinóban, és megkérdett két-három embert, nem ismerik-e. De nem ismerték, és a spanyol így maradt meg emlékezetében és csontjaiban névtelenül. Különös koincidencia, hogy nem tudja a nevét annak a fiatal embernek sem, aki ma délután olyan váratlan módon viselkedett. Nagyon komikus. Ha előre tudtam volna, hogy mi mindent fognak megengedni maguknak, legalább elkértem volna a névjegyüket. Ezzel a gondolattal boldogan aludt el. 13. fejezet. Elmúlt néhány nap, és egy reggel, mikor Giulia még ágyban volt és egy darabot olvasott, felcsengettek az alaksorból, hogy akar-e Mr. Fennellel beszélni. A név nem mondott neki semmit, és már éppen akarta mondani, hogy nem, mikor eszébe jutott, hogy esetleg ez az a fiatal ember, akivel kalandja volt. Kíváncsisága arra ösztönözte, hogy kapcsoltassa magát. Megismerte hangját. Azt ígérte, hogy fel fog hívni, mondta a fiatal ember. Már nem győztem tovább várni, hát felhívtam. Nagyon el voltam foglalva az utóbbi napokban. Mikor látom? Mihelyt lesz egy szabad percem? Mit szólna ma délutánhoz? Délutáni előadásom van. Jöjjön el teázni előadás után. Giulia mosolygott. Hogy is neki, söcsém? Még egyszer nem fogsz meg így? Nem lehet, mondta. Mindig az öltözőmben maradok az esti előadásig. Nem látogathatom meg, mi alatt pihen? Giulia egy pillanatig habozott. Talán a legjobb volna megengedni neki. Ivi kibejár, Miss Phillips hétre esedékes. Minden szamárság ki van zárva, és jó alkalom lenne, hogy megmondja neki barátságosan, mert olyan édes a kicsike, de határozottan, hogy a múlt heti dolognak nem lehet folytatása. Néhány jól megválogatott szóval megmagyarázna neki, hogy nincs semmi értelme az egésznek, és hogy nagyon kedves volna az egész epizódot kitörölni emlékezetéből. Rendben van. Jöjjön 17-re. Kap egy csésze teját. Tevékeny életének nem volt egy része sem, amelyet annyira élvezett volna, mint azt a 3 órát, melyet délutáni és esti előadás közt öltözőjében töltött. A társulat többi tagja elment, de ott volt Ivi, hogy teljesítse kívánságait, és a kapus, hogy őrködjék egyedül létén. Öltözője olyan volt, mint egy hajókabin. A világ valahol nagyon messze volt, és Giulia élvezte elkülönítettségét. Megbabonázta a szabadság. Kicsit szundított, kicsit olvasott, vagy a kényelmes díványon fekve szabadjára engedte gondolatait. Arra a szerepre gondolt, amit éppen adott, és kedvenc szerepeire a múltból. Gondolt Roger fiára is. Kellemes ábrándok jöttek-mentek elméjében, mint szerelmesek, akik zöld erdőben sétálnak. Szerette a francia költészetet, és olykor egy Verlaine verset ismételgetett magában. Pontosan 17-kor Ivi egy névjegyet hozott be. Mr. Thomas Fennell, olvasta. Vezess be, és hozz egy kis teját. Már elhatározta, hogyan fog viselkedni. Barátságosan fog érdeklődni munkája iránt, és megkérdi, hogy áll a vizsgájával. Azután Rogerről fog beszélni. Roger most 17 éves, és egy év múlva Cambridge-be megy. Célozni fog arra a tényre, hogy elég öreg ahhoz, hogy az anyja lehessen. Úgy fog tenni, mintha nem lett volna semmi közöttük, és a fiatal ember el fog menni, hogy soha többé ne lássa őt, csak a színpadon. És félig meg lesz győződve, hogy az egész csak képzeletének játéka volt. De mikor meglátta, látta, hogy milyen vékony, milyen hektikás pirosság van az arcán, és milyen kék a szeme, és milyen bájosan fiús egészében véve. Mégis megdobbant a szíve. Ivi becsukta az ajtót a fiú mögött. Julia a díványon feküdt, és kinyújtotta a karját, hogy kezét csókra emelje ajkán Madame Récamier bájos mosolyával. De a fiú térdre esett, és szenvedélyesen szájon csókolta. Giuliának nem volt mit tennie, átkarolta a fiú nyakát, és épp oly szenvedélyesen viszonozta csókjait. Ó, a jó szándékom, szent Isten, csak nem szerettem belé. Az Isten szerelméért ülj le, Ivi mindjárt jön a tejával. Szólj neki, hogy ne zavarjon minket. Hogy érted? De nyilvánvaló volt, hogy érti. Giulia szíve erősen elkezdett dobogni. Nevetséges, nem lehet, Michael is bejöhet. Kiválok. Mit kérdez? Mit fog Ivi gondolni? Hülyeség megkockáztatni? Nem. Kopogtak, és Ivi bejött a tejával. Giulia utasításokat adott neki. Tegye az asztalt a divány mellé, és egy széket a fiatalembernek az asztal másik oldalára. Felesleges társalgással tartotta fel Ivit. Érezte, hogy a fiú nézi őt. A fiú szeme gyorsan mozgott, követte Giulia gesztusait és arckifejezéseit. Giulia elkerülte a fiú szemét, de érezte a benne levő nyugtalanságot és a fiú vágyakozását. Zavarban volt. Úgy érezte, hogy hangja nem egészen természetes. Mi bajom van a fenébe is? Istenem, alig tudok lélegezni. Mikor Ivi az ajtóhoz ért, a fiú egy mozdulatot tett, amely oly ösztönös volt, hogy Giulia inkább érzékenységével, mint szemével vette észre. Nem tehetett más, mint hogy ránézett. A fiú egészen elsápadt. Kérlek, Ivi, mondta, ez az úr egy darabot akar velem megbeszélni, vigyázz, hogy ne zavarjanak minket, majd csengetek, ha kell valami. Igenis, miss. Ivi kiment és becsukta az ajtót. Bolond vagyok. Sült bolond! De a fiú már el is tolta az asztalt, és letérdelt, és Giulia már a karjai közt volt. Kevéssel azelőtt küldte el, hogy Miss Phillips esedékes volt, és mikor a fiú elment, csöngetett Ivinek. Jó a darab? Kérdezte Ivi. Micsoda darab? Hát, amit megbeszéltek. Tehetséges fiú. Persze, még nagyon fiatal. Ivi lenézett az öltöző asztalra. Giulia szerette, ha minden a megszokott helyén van, és ha egy zsíros tégely vagy a szemstift nem volt pontosan ott, ahol lennie kellett, jelenetet csinált. Hol a fésűje? A fiú használta a fésűt, és azután hanyagul letette a teaasztalra. Mikor Ivi megpillantotta, egy percig tűnődve bámult rá. Hogy a csodába került oda? Kérdezte Giulia könnyedén. Magam is azon gondolkozom. Giulia nagyon megijedt. Persze őrület ilyesmit csinálni az öltözőben, hiszen még csak kulcs sincs a zárban. Ivinél van a kulcs, csak hogy éppen a kockázat fűszerezte meg. Élvezett meggondolni, hogy mennyire bolond. Minden esetre most már találkozót beszéltek meg. Tom, mert Giulia megkérdezte, hogy hívják otthon, és a fiú azt mondta, hogy Tomásnak, de hát így igazán nem hívhatja. Tom el akarta vinni valahová vacsorázni, ahol táncolni is lehet. És véletlenül Michael éppen Cambridge-be készült egy éjszakára, hogy beállítson néhány egyfelvonásost, amelyet az egyetemi hallgatók írtak. Így több óra hosszat együtt lehetnek. Majd a teljessel fogsz hazamenni, mondta Tom. És mi lesz a másnapi játékommal? Nem lehet azzal is törődni. Nem engedte meg, hogy Tom érte jöjjön a színházba, és mikor megérkezett a vendéglőbe, amelyet kiszemeltek, Tom már várt rá az előcsarnokban. Arca felragyogott, amint Giuliát meglátta. Kezdett késő lenni, már attól féltem, hogy nem jössz. Bocsáss meg, mindenféle unalmas népek jöttek előadás után, és nem tudtam szabadulni tőlük. De ez nem volt igaz. Giulia olyan izgatott volt egész este, mint egy lány, aki első bájára megy. Amellett folyton arra kellett gondolnia, milyen abszurdum, hogy így érzi.